Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló ének gyanánt a 81. Zsoltár első versét énekeljük. A 81. Zsoltár így kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek! Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 274. dicséretünk első három versét. A 274. dicséret első két versét elénekeljük, ezután a gyermekek elmennek a gyermekórára imádság után, és a harmadik verssel folytatjuk. A 274. dicséretünk így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Gyermekek, fiúk és lányok, imádkozzunk, álljatok fel! Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Kívánok nektek szép jó órát, Isten áldja meg benneteket. Meg folytassuk a harmadik verset, csak légy egy kissé áldott csendben.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint az írva található a Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a 9. fejezetben, az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen Pál apostolnak a második korintusiakhoz írott levelében a 9. rész első és azt követő verseiben a 8. versig bezárólag így szól az ige. A szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom. Hiszen ismerem a ti készségteket, amelyel dicsekszem felületek a macedóniaknak, hogy akályak kész a múlt esztendő óta, és a ti buzgóságtok sokakat magával ragadt. Mindemellett elküldöttem az atyafiakat, hogy a mi felületek való dicsekedésünk ebben a részben hiába valóan ne legyen, hogy amit mondtam, készen legyetek, hogy aztán, ha a macedónok velem együtt oda jutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyet ne valljunk mi, hogy nem mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Azt mondom, pedig aki szűken vet, szűken is arat. És aki bőven vet, az bőven is arat. Kikje, mint eltökélt a szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, és az igazsága örökké megmarad. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük a kedves buzdítást, miközben énekeltünk, hallottuk a te lelked szavát, hogy csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. És olyan gyakran, Urunk, ezt nem érezzük. Nem érezzük, hogy magunkba szállunk és belül békességet találunk. És most is annyi gondolat van bennünk, ami nem engedi, hogy ez a belső békesség áttörjön, vagy eluralja az egész lényünket. Sok nehéz gondolatot hoztunk magunkkal, de köszönjük, hogy biztatsz ugyanakkor, hogy mindent oda lehet tenni a te kezedbe. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Hadd tegyük ezt, tudom most. És ebben a csendes órában, amikor elcsendesítetted és elcsendesítettük a szívünket, akkor hadd szólaljon meg a te beszéded, ami gyógyír számunkra, a gyógyító balzsam, ami békességet ad. Ebben a csendben, amikor találkozunk te veled és a gyülekezet közösségében halljuk a te kedves beszédedet, amikor csak azt tudjuk mondani, Istenünk, hogy átéljük a te közelségedet és a te közelséged, oly igen jó nekünk. Akkor, amikor az Úr Jézus szavát és tanítását hallgatjuk, amikor bekerülünk egy olyan közegbe, ami nem ismert a világ ember számára, amikor beleillesztettél bennünket abba a lelki közösségbe, ahol felnyílnek a lelki szemeink, és lelki valóságokat látunk, és Olyan dolgokat hallunk, amiket eddig nem figyeltünk, és megtapasztalunk olyan jelenségeket, amik eddig is ott voltak előttünk, körülöttünk, fölöttünk, alattunk, csak nem vettük észre. Istenünk, köszönjük, hogy élő valóság lettél számunkra. Köszönjük, hogy míg az érzéki ember nem foghatja fel a te lelkednek a dolgait, itt a gyülekezetben nem a földi érzékszerveinkre és érzékelő képességünkre vagyunk hagyatkozva, hanem azt egy új lehetőséget, hogy a te szent lelked által vizsgáljuk ezeket és értsük meg. És köszönjük, hogy a Szentlélek nem csak Istenünk a te csodálatos szent háromságodban munkálkodik, hanem átjárja a tieidnek a szívét is, és a mi lelkünkkel együtt munkálkodik, és a te szent lelked magyarázza nekünk az igét. Ezért szoktunk imádkozni bibliolvasás előtt, és ezért most, amikor az ige hirdetésére és megértésére készülünk, akkor kérjük, hogy a te szent lelkeddel tárd fel ezeket a dolgokat, amik különben el vannak rejtve. Hadd kapjunk itt tőled kijelentést, tőled személyes üzenetet, hiszen ismered, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és mi az, ami bennünket foglalkoztat. Így helyezzük a te lábaidhoz a mi életünknek a kérdéseit, a nehéz dolgokat. Imádkozunk a mi betegeinkért, imádkozunk a nyomorúságban levőkért, az anyagi gondokkal küszködőkért, azokért, akik álláskrízisben vannak. Imádkozunk, Urunk, a bajban levő magyarokért, a Kárpát-medencében, akik szétszórtságban vannak. Hozzád hozzuk a kolozsvári II. Rákóczi Ferenc gimnázium ügyét is, és hozzád hozzuk, Urunk, a te gyülekezetednek sok-sok kérdését, ami országhatárokon kívül, bárhol ezen a világon felvetődik. Te vagy ennek a gyülekezetnek, a te népednek a pásztora, és a mi pásztorunk is. Vezess bennünket a te utaidon, és vezess most a mi gondolatainkat a te ösvényeiden. Mindezt kérjük a megváltónak, a Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a megkezdett énekünknek a negyedik versét énekeljük. Zeng hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. Hallgassuk az igét. Az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az imént olvasott ige szakaszban, a 2. Korintusi levél 9. részében, a 10. és a 15. versben. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret ellenségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket. És megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely által háladást szerez az Istennek mi általunk. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Kedves testvérek, a újszövetségi ige rész, amit olvasunk, a 2. Korintusi levél, és ebből vettem ezt a részt, aminek az elején bevezetőül néhány gondolatot megemlítek. Először azt, hogy amikor azt olvastuk, hogy a szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom, akkor tudjuk, hogy itt nem azokra a szentekről van szó, akikhez a középkorban elkezdtek az emberek imádkozni, és akiknek a közbenjárását kérték, akik esetleg valóban szent életet éltek, tehát Istennek szentelt életet éltek, de már elmentek az örökké valóságba, és akkor lehet őket kérni, hogy járjanak közben érettünk. Hogyha bemegyünk egy katolikus templomba, látjuk ott a különféle táblácskákat, hogy hálából, gyógyulásomért, Szent Ritának, stb. Stb. Tehát nem erről van szó. Amikor a Biblia a szentekről beszél, akkor egyszerűen a hívő embert érti ezen. Azt mondja Pál apostol, hogy a levelemet írom a Korintusban levő szenteknek. És látjuk, hogy ezek itt élő húsvér emberek voltak, tele nyomorúsággal meg bajjal. Épp a korintusi gyülekezetben látjuk, hát most ezt olvastuk egy ideje, a második korintusi levelet, meg az elsőt is, hát hogy hát nagyon sok baj volt abban a gyülekezetben. Legkülönbözőbb emberek voltak kételyekkel, bűnökkel, kísértésekkel. És mégis azt mondja Pál apostol, hogy a Korintusban levő szenteknek írok. Akik nem tökéletesek voltak, hanem megváltott emberek voltak, tehát bűnös emberek voltak, de megváltott bűnös emberek voltak. Most persze nem azokra a cégéres bűnökre utalok, amiket Pál apostol külön is tárgyal, hanem egyszerűen arra, hogy aki a Jézus Krisztusban hisz, az Istennek a szentje. Tehát aki a Jézus Krisztusnak elfogadta az ajándékát, a bűnbocsánatot, azt az Isten már magának tulajdonítja. Magának szenteli. Az már Isten tulajdona. Az már el van különítve. A szent szó a Bibliában azt jelenti, hogy elkülönített. Valamit megszentelek egy célra, akkor azt arra célra használom. Aki Istennek szentelt ember, az az Istené. Tehát itt nem arról van szó, hogy bűnös vagy nem bűnös, mondom, bűnös, de megváltott bűnös ember, akiről szó van, de arról van szó, hogy aki Istenhez tartozik, Isten területe, Isten tulajdona, rajta van az Isten pecsétje. Isten azt mondja, ez az enyém, ez a szent. És amikor azt mondja, hogy a szentek szükségleteiről és azoknak a szolgálatáról van szó, a szentek iránt való szolgálatról van szó, akkor azt mondja, hogy itt a gyülekezetekben levő hívő embereknek kell szolgálni. Ez tehát a szent szó. A másik, amire fölfigyelhetünk majd ebben a ige szakaszban, meg majd az ige hirdetésben is, az Istentől adott készség. Mert egy nagyon nagy dolog, hogy valakinek kész a szíve. Nem úgy adakozik, hogy mint a fogát húznák, vagy valami roppant kellemetlen dolog történne vele, hanem örömmel, készségről beszél. Harmadszor bevezetőként megemlítem, hogy ebben a fejezetben is nagyon sok kép beszél, vagy képet használ a földművelésből. A szántóvetésről itt például aki szűken vet, szűken arat. Aki bőven vet, bőven arat. Sőtől levonja a lelki konzekvenciát is. És végül még egyet, úgy bevezetőként megemlítek, hogy itt anyagi javakról van szó, majd ezt halljuk, meg látjuk is, de az anyagi javakkal együtt lelki javak is járnak. Tehát az anyagi javak közlésével lelki javakat is közölnek egymásnak. Ezek a bevezető dolgok. Az egész igehirdetésnek a központi gondolata, vagy a címe, egy címet kellett adni az igehirdetésemnek, ez így hangzik, egy jól működő egység. Egy jól működő egység. Amit majd látni fogunk, nem csak a korintusi gyülekezetben észlelt az apostol, hogy itt van egy egység, és jól működik, hanem országhatárokon kívül, vagy legalábbis tartományokon kívül átívelő egységről van szó. Tehát az ige hirdetés címe egy jól működő egység. Amit a világ nem tud megvalósítani. Tudni, hogy a világ is az egységet különféle egységtörekvések alapján bizonyos egységet akar létrehozni, akart mindig létrehozni. Amikor egy nagy világbirodalom létrejött, akkor egy nagy egység jött létre. Most az Esdrás, Nehémiás meg az Eszter könyvét olvastuk, és az Eszter könyvében látjuk, hogy Perzsiában, ami Egyiptomtól Indiáig tartott, 127 tartomány volt. És ezt egy óriási egységbe fogta ez a Méd-Perzsa birodalom. Íme megvalósult egy hatalmas nagy egység. Az emberek is egységet akarnak létrehozni, egy külső egységet. Nyilvánvalóan ez egy külső egység volt. A római birodalom is egy ilyen óriási nagy egység volt, ami ráadásul még éjszaka felnyúlt egészen Skóciáig, Hadrián faláig tartott. Sőt, hát ugye a mi Pannóniánk is annak része volt. Aztán később a történelem során mindig újból egységeket akartak létrehozni, így amikor 754-ben létrejött a római állam, a Vatikán állama, akkor elkezdődött egy egység, aminek az egyik csúcspontja az volt, hogy 8. Bonifácius azt mondta, hogy ő a világ ura. És három király segítette föl a lóra, amikor lóra ült. 8. Bonifácot. Nem azért, hogy olyan testes ember lett volna talán, hanem azért, hogy ő volt a világ ura, és neki a királyok szolgáltak. És különféle hatalmasságok és birodalmak és egységek jöttek létre, elegészen addig, amit ugye gyermekkorunkban mindig hallottunk, hogy szövetségbe volt szabad köztársaságok, a nagy Oroszország kovácsolt, a Frigy. Tehát az Oroszország is meg Szovjetunió is, tehát nagy egységet akart létrehozni, és ilyen nagy egységként létrejött az Európai Unió, és stb. Sok más is. Azonban, ami bennünket inkább érdekel, hogy mi az ökumenék korát éljük, ahol szintén a bűvös szó az egység, mégpedig az egység minden áron. Ennek az a félreértése az alapja, hogy Jézus azt mondta, hogy lesz egy akol és lesz egy pásztor. És Róma úgy gondolja, hogy ez az egy akol, ahova mindenkinek, minden keresztjének be kell menni, ez Róma, és szívesen benne, hogyha mindenki oda bekerülne. Azonban az egységnek a határait lehet még kijebb és kijebb tolni, így éppen Rómában már kb. 20 évvel ezelőtt II. János pápa meghirdetett egy programot, amikor is Assisiben ima éjszakákat tartottak, ahol az egységet megvalósítják a nem keresztény vallásokkal is, vagyis ott együtt imádkozik a római pap, a mohamedán imámmal, a buddhista szerzetessel, a tűzimádóval, a sámánistával és mindenféle más vallás képviselőivel. Mondtam, hogy az ökumenék korában élünk, hát ha kezünkbe veszük a reformátusok lapját, vagy bármely vallásos újságot, látjuk, hogy az ökumené, mint olyan, ez egy bűv szó, amelyik egy egységet akar létrehozni, és ennek a központja Genf, ahol az egyházak világtanácsa székel, ahova egy totem oszlopot vittek be, és fölállították az udvaron, mondván, hogy a nem bibliai vallásokban is, a pogányok vallásaiban is ott van az istenség, és mi ezzel közösséget vállalunk. Na, summa summarum, egység bármi áron. Ez egy olyan jelszó, ami a korunknak a jelszava. Különböző koroknak különböző jelszavai voltak, a mikorunknak ez az egyik kulcsszava, hogy egység bármi áron. Amit meg kell valósítani, létre kell hozni különböző külső egységekkel. Na, ez kicsit hosszúra nyúlt ellenpéldaként szolgál arra, hogy van egy olyan egység, amit viszont nem kell megalkotni. Van egy olyan egység, amit nem kell létrehozni, hanem már megvan. Ez pedig a Krisztus gyülekezetének az egysége. Az Isten által csinált egység, létrehozott egység, az már megvan, és ez egy jól működő egység. Tudnék, a Krisztusnak a gyülekezete az egy olyan közösség, ahol egy lelki egység uralkodik. Egyszer kint voltam Németország még annak ide NDK-ban, és egy közösségbe kerültem, ahol ima közösség is volt, és valahogy azt az imádságot adta Isten az én számra, hogy azt én imádkoztam, hogy köszönöm Uram, hogy egy lélek által egy testé kereszteltettünk meg. És bizonyára csodálkoztak azon, hogy itt van Magyarországról valaki, és azt mondja, hogy ugyanazon lélek van bennünk, tehát itt egy egységet tapasztalt meg németekkel. Tudnélik, egy lélek által ez egy egységként létrejött test, lelki test. Mert ugyanaz a lélek, ugyanaz a hit, ugyanaz a megváltó, és a világ minden részén, ahova elmegyek, mindenhol van Krisztusnak népe. És pár szó után, pár kérdés után kiderül, hogy hát ugyanazokat az ösvényeket járjuk. Más talán a nyilvánvalóan a nyelvünk, a neveltetésünk, a kultúránk, de ugyanaz a megváltó, ugyanaz a lélek, ugyanaz a Biblia, egy szóval ugyanaz a közösség. Tehát már megvan egy egység, amit Isten létrehozott. És erről szól ez a történetünk is, ahol olvasunk Jeruzsálemről, olvasunk a kis-ázsiai gyülekezetekről, olvasunk a görög gyülekezetekről, ott Korintus környékéről, Akájáról, és szó van Macedóniáról is, aztán egy csomó más területről is, ahol távolságban egymástól szétszórtan élnek emberek, akik egy egységbe tartoznak bele. És törődnek egymással. Ez egy jól működő egység. A római birodalomban, ahol annyi különböző és egymásnak ellenmondó vallás volt, mindenhol a birodalom minden részén voltak olyanok, akik ugyan oda tartoztak. És ezt az egységét átérték és megköszönték, és Istennek, és ugyanaz a fej, a Krisztus vezette őket, ugyanaz a lélek vezérelte őket. Ez egy jól működő egység volt. És Pál apostol most a következőképpen érvel, nézzétek, a jeruzsálemi gyülekezetben milyen nagy nyomorúságok vannak. És ti, akik Görögország északi részén vagytok, nem lehettek közömbösek, hogy mi történik ott Jeruzsálemben a Krisztus hívőkkel. És mivel meghallottátok azt, hogy ők nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert a vagyonukat elrabolták, a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezeket a dolgokat a 12. részben, a jeruzsálemi gyülekezetnek a vagyonát elrabolták, ők ezt Isten kezéből békés szívvel fogadták el. Különféle bíróságok elé hurcolták őket, nagyon nehéz helyzetbe kerültek a jeruzsálemiak. Üldöztetésnek voltak kitéve, hát csak gondoljuk arra, hogy itt az első évtizedekben már két vértanú is volt. Egyik volt az István vértanú, akit megköveztek, másik pedig a Jakab, akit lefejeztek, és így a jeruzsálemi gyülekezetnek egy jó része el is kellett, hogy meneküljön a városból, akik pedig ott maradtak, nagyon nehéz anyagi helyzetben voltak. Pál apostol pedig gyűjtést rendezett. És azt mondta, hogy nem zárhatjátok be a szíveteket, el a szíveteket a jeruzsálemi testvérek helyzetét látva, és szeretném, hogy adományokat adnátok, és mi el fogjuk vinni ezt az adományt. És így összegyűjtötte az adományt, és ezt személyesen vitte Jeruzsálembe, noha tudta, hogy az oroszlán szájába megy, vagy torkába megy, hiszen megjelentette neki az Úr, hogy őt ott el fogják fogni, és meg fogják kötözni, és bíróságok elé fogják állítani. De a Krisztus gyülekezete iránti felelősség arra készített, hogy segíteni kell rajtuk, mert az Isten lelke ezt mondta ő neki, és ezért összegyűjtötte a pénzt, és ezt el akarta vinni magával. Így nekünk sem lehet közömbös, hogy a világ másik részén levő keresztény testvéreink milyen helyzetben vannak. Azért nekünk többet kellene imádkoznunk azokért a keresztényekért, akik üldöztetésben vannak. És nem tudunk, Istennek eléggé hálásak lenni, hogy bennünket nem üldöznek most a hitünkért. Egy olyan békés korszakot adott Isten most mi nekünk, hogy szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat. Mert ez nem természetes dolog, látva azt, hogy a világ különböző pontjain, ha valaki a Jézus hitét vallja, akkor nehéz helyzetbe kerül, akár az arab országokban, ahol életüket is fel kell, hogy áldozzák az evangéliumért. Mint hogy nekünk nem közömbös az, mint hogy az imádságban meg is emlékeztünk róla, hogy egy magyar keresztény gimnáziumot, ugye a második Rákóczi Ferenc gimnáziumot el akarják venni tőlünk. Tehát Kolozsváron, és ugye milyen nagy megmozdulás volt ott ennek érdekében. És Isten segítsen abban, hogy a mi magyar iskoláink megmaradjanak. Éppen most a Reformátusok lapjában olvastam, hogy egy kezdeményezés indul el a Kárpát-medencei református iskolák anyagi támogatására. És én foglalkozom ezzel az üggyel, és majd, hogyha kicsit többet megtudok róla, lehet, hogy a gyülekezetnek még többet beszámolok erről, hogy a Kárpát-medencében levő magyar iskoláinkkal mi lesz, hogy őket valahogy meg kéne tartani, mint egy végvár programként, ahol magyar anyanyelven tanulhatják a tudományokat, és hallgathatják az egyházi iskolákban Isten beszédét. Tehát ez egy jól működő egység, amikor egyek vagyunk azokkal, akiket talán személy szerint nem ismerünk, de beletartoznak ugyanabba a gyülekezetbe, ugyanaz a megváltójuk, ugyanaz a Szentlélek vezeti őket, ugyanaz a Szentírás az, ami irányítja őket. Nos, ez egy jól működő egység, ami itt előttünk a második Korintusi levél 9. részében le van írva. És ebben olyan jó olvasni a jó működő egységben ezeket a szavakat, hogy amikor a testvéreiket kell megsegíteni, a szenteket kell megsegíteni, akkor azt mondja Pál apostol, ismerem a ti készségeteket. Tehát ez nem egy ilyen kényszerített, kikényszerített dolog, hanem a ti szívetek készen van, és akája is kész a múlt esztendő óta. És itt megálltam, már a Bibliórán is erről beszélgettünk, hogy az előző órán azt olvastuk, hogy már az akarást is elkezdtétek tavaly óta. És itt ugyanazt mondja, egyszer azt mondja, hogy tavaly óta ez megvan, és akája pedig kész a múlt esztendő óta. Tehát azt jelenti, hogy egy nem is távoli időpontban történt valami az embereknek a szívében, amikor kezdve elmondhat, hogy ők már készen vannak valamire. És ezzel sokat gondolkoztam, hogy mondhatja azt, hogy ti most már egy esztendeje, már tavaly óta, egész pontos meghatározás nincs, de mégis egy idő óta elmondhatjátok, hogy kész a szívetek. Hogy már nem idegen tőletek ez a program, hogy a szentek szükségleteire kell adakozni, vagy hogy egyáltalán közösséget kell vállalni az Isten népével, hogy ez az én népem, én ehhez tartozom, és nekem nem közömbös, hogy annak bármelyik tagjának baja van, nyomorúsága van, imádkozom érte, és ahol tudok, segítek ő neki. Tehát ez foglalkoztat, hogy tavaly óta, vagy esztendeje óta, ez csak úgy magyarázható, hogy valami történt az embereknek a szívében. Itt most gondoljuk egy ember, aki talán olyan idegenkedve ült ott, és azt mondta, hogy hát ezek távol való dolgok, meg mit érdekel engem, hogy való Macedóniában kinek mi a baja, vagy Jeruzsálemben valakit üldöznek. És most ez megváltozott, és egyszerűen azt mondja, ezek az én testvéreim, a Krisztus testének, lelki testének a tagjai, a gyülekezetnek a tagjai, ugyanúgy megváltozott emberek, mint mi, csak éppen nem ismerem őt, de ha találkoznék vele, két mondat után kiderülne, hogy mennyire egyformán gondolkozunk. Hogy ugyanoda tartozunk, hogy ugyanazon ösvényeken járunk, ugyanaz, ami hitünk, és ugyanaz a célunk, hogy oda tartozunk, hogy mi történt, mi történhetett tavaly óta. És hogy egy ember megvizsgálhatja az életét, hogy egy évvel ezelőtt történt-e valami, vagy egy év óta történt-e valami változás. Itt egy szív szerinti változásról van szó. És megtaláltam a választ, nem akarom saját gondolataimat ráerőltetni az ígére, de úgy érzem, hogy talán ez a válasz, hogy azt olvastuk tegnap előtt, hogy először önmagukat adták az Úrnak. És ez volt tavaly, vagy az elmúlt évben. És ez volt a nagy változás. Hogy először önmagukat adták az Úrnak. Mert ez a legfontosabb. És ha önmagunkat nem adjuk oda az Úrnak, akkor nem vagyunk része ennek a csodálatos keresztény egységnek. Ha önmagunkat nem adtuk oda az Úr Jézus Krisztusnak, akkor nem tartozunk bele ebbe a csodálatos közösségbe. Akkor nem mondhatjuk meg, hogy egy lélek által egy testé kereszteltettünk meg, hanem kívülállók vagyunk, akik csak kívülről szemlégetjük ezeket a dolgokat, és csodálkozunk, hogy az emberek milyen nagy adományokat adnak Isten ügyére, és hogy szívük szerint készek arra, hogy másnak is segítsenek, de már nem így van, mert azt mondja Pál apostol a 8. fejezetnek az 5. versében, nem is úgy történt, amint reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak. Úgy van ez, testvérek, mint annak ide a régi történet mondta, hogy valaki hallgatta a prédikációt, és azt mondta, hogy milyen szépen beszél ez a pap, ma többet teszek a persejbe. Aztán következő vasárnap megint hallgatja a prédikációt, azt mondja, hát ez már talán nem is a lelkésznek a beszéd, ez már talán az Istennek a szava. Hát most akkor egy havi fizetésemet elhozom. A harmadszor megint hallgatja, azt mondja, hogy hát egy nagy adományt fogok most már adni, mert negyedszer hív az Úr, kéri a szívemet, odaadom a szívemet is. Ez történt akkor is, azóta is ez már megtörtént, talán Müller György történetei közé tartozik az, amit én most elmondtam. Tehát mindesetre az ókorban is megtörtént az, hogy amikor ezek a kérdések felvetődtek, akkor önmagukat előbb odaadták az Úrnak. És talán ez az, én sejtem, ez lehet az, amire az apostol gondol, amikor azt mondja, hogy már tavaly óta a készség is megvan bennetek. Tavaly óta az akarás is megvan bennetek. A presbiteri bibliórán beszéltünk erről, hogy az akarást is elkezdtétek. És arról beszéltük, hogy milyen nagy dolog, hogy most már én akarom. Ez egy belső lelki esemény, amikor valakinek az akarata rááll valamire. Ez egy, mondhatom, egy győzelem az ember belső világában, hogy már az én lelkem megerősödött, és valamit akar, és eldöntöttem. Sajnálom azokat az embereket, akik nem tudnak akarni, akiknek gyenge az akaratuk, akik hol ezt akarják, hol azt akarják, és nincsen egy sziklaszilárd megedzett akaratuk. De Isten szent lelke ezt meg tudja tenni, hogy akarom, hogy hozzá tartozzak, és ezt a döntést meghozom, és most vagyok keresztény ember, én most Krisztust elfogadom megváltónak. Na, hogy ez az egység akkor működik jól, hogyha ez az akarat már készen van. Az egész emberi dolog ez, azt mondja az apostol, hogy én most megyek hozzátok, korintusiak, és jövök a macedónokkal együtt, mert nem egyedül járt, mindig kísértőt valaki, és hozzák a Macedóniából levő adományokat, majd visszük együtt Jeruzsálembe, átmegyünk rajtatok Korintuson, és akkor már azt szeretném először is, hogy ez a készség még erősödjék bennetek, hogy ha ti, ami összegyűjtöttetek és odaadtok mi nekünk, az ne adomány legyen, és ne ragadomány legyen. Szép szójáték. Nem az, hogy elragadtuk tőletek, hanem ti készséggel odaadtátok ezt az egészet. És egész emberi módon beszél, hogy nehogy az történjen, hogy megjövök a macedonokkal, hozzuk az adományt, és hát leégünk. Ezt így mondja, hogy megszégyenülünk, nehogy az történjen, hogy a negyedik vers, nehogy valamiképpen szégyent valljunk mi, akarom mondani ti ebben a dologban. Tehát ennyire végig gondolja, a különféle lehetőségekként megemlíti ezeket, amikre számolni kell. Ezért el is küldtem már valakit előről, hogy gyűjtse össze, hogy nehogy így járjunk. Tehát praktikusan végig gondolta ezeket a dolgokat az apostol. És amikor ezt elmondja, akkor hozzáteszi, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Tehát, hogyha hozzátok a magatok adományát, akkor ne gondoljátok, hogy megszegényedtek. Mert Isten olyan hatalmas, az a hatalmas arra, nekünk egy hatalmas Istenünk van, aki rátok árasztja minden kegyelmét. Mert Isten kezébe van minden. Isten azt mondta, ennyi az ezüst, ennyi az arany. Ennyi minden lehetőség, és mind neked oda tudom adni, amit akarok, ami neked szükséges. Isten hatalmas erre, csak bízzuk a mi életünket ennek a hatalmas Istennek a kezében. Tehát egy jó működő egység. Ez a II. Korintusi levél 9. részében a központi gondolat, és ezt láttuk, hogy valóban jól működött Pál apostol mostani akciója, tevékenység által. Hogy ez az egység nagyon jól működ, ezt egy ószövetségi példával is alátámasztja, ez pedig tulajdonképpen az előző érvelésében szerepelt. Tudnélik, emlékezzetek vissza, hogy annak ide az ókorban, régen-régen a zsidók történetében Isten a mannát is egyenlőképpen osztotta el. Tehát egy olyan példát hoz, amit a bibliaolvasó ember ismer, a manna történetét, amikor a pusztában nem volt eledele a népnek, és Isten pedig mennyei kenyeret adott nekik. Mannát adott nekik. Hogy reggel kimentek, és mint a harmad szállás lett volna, és ilyen kis gömbölyded képződmények hullottak le a földre, és azokat összegyűjtötték, összegyúrták, és a legfinomabb kenyeret tudták belőle készíteni. Mondták is, hogy mán ez, a Károli valahogy így fordítja, mint hogy mán mi akar ez lenni, mint hogy ezt mondták volna, ja, így lett a manna. Hát nem tudom, hogy ez egy milyen etimológia, de érdekes magyarázat, hogy az biztos, hogy csodálkoztak, hogy mán mi akar ez lenni. Ugyan mi ez, és hát ez az a kenyér, mondták, ami az Istentől szállott alá. Isten adta ezt a kenyeret. Persze a racionalista tudósok magyaráznak mindent. Hát ez úgy volt, hogy egy bizonyos növénynek volt valami termése, amit a szél oda sodort, és akkor az kiválóan alkalmas volt a kenyér sütésre. A csodákat lehet próbálni magyarázgatni, de az, hogy Isten ezt minden nap adta. És egész addig adta, amíg be nem érkeztek Kánaánba. És amikor Kánaán földjére megérkeztek a 40 éves vándorlás után, akkor többet már nem adta. Tehát itt láthatjuk, hogyha vannak is törvényes szerűségek, meg események, amiket meg tudunk magyarázni, de Isten kezébe van minden. És hogy akkor adta, és úgy adta, és annyit adott, amennyi kellett, ez Istennek a csodája volt, és úgy adta, hogy mindenkinek elegendő legyen. Ez úgy jön ide Pál apostol érvelésében, a 8. fejezetben olvassuk ezt, hogy mindenki annyit kapott, amennyire szüksége volt. És mondta, ne szedjetek többet, annyit szedjetek, amennyi egy napra kell. Kivétel volt a péntek este, vagy péntek reggel, akkor kellett gyűjteni, amikor pénteket kétszer annyit kellett begyűjteni, mert szombat az a pihenő nap volt. Tehát minden nap csak annyit szedhettek össze, amennyire szükségetek van. Tehát Isten egyenlőképpen osztotta szét a javait. Hogy a gyülekezet minden tagjának legyen annyi, amennyire szüksége van, több ne legyen. Itt ez lelki szabályozó volt különben egy lelki szabályozás volt, hogy engedelmeskedjél, csak annyit gyűjtsél, amennyire szükséged van, többet nem. Mert ha többet gyűjtesz, megbüdösödik. És a konfirmandusoknak el szoktam mondani, hogy és akkor este a családfő mérgesen megszólalt, hogy mi ez a borzalmas büdös itt a sátorban. És addig nem nyugodott, amíg ki nem derült, hogy a sátor van ott egy ponyvával letakarva. Egy nagy adag, sokkal-sokkal több manna volt, mint amit el tudtak volna fogyasztani. Mert nem hitték, hogy Isten holnap is ad. Mert bespájzoltak. És megbüdösödött. Olyan büdös volt, egész sátort ki kellett üríteni, talán még el is kellett égetni, mert olyan borzalmas büdös volt. Az engedetlenség az nagyon büdös. Tehát Isten egyébként osztotta szét ezeket a javakat. És miközben a javakat szétosztotta, közben lelki javakat is osztott szét. Ezért mondtam bevezetőként, hogy a anyagi javakkal együtt lelki javak is közöltettek. Tehát miközben a mannát ették, és engedelmeskedtek az Isten szavának, közben nem csak jól laktak, hanem lelkiképpen is jól laktak. Nem csak mindennapi eledelben részesültek, hanem mindennapi lelki eledelben is részesültek. Mert valami különleges kapcsolat volt ott a manna, meg az engedelmesség, meg az Isten ajándéka között, mert miközben ezt magukhoz vették, közben Isten lelkileg is adott nekik valamit. Mint egy sejteti azt, ami nagy titkunk, újszövetség embereknek a nagy titka, amit még a zsidók nem tudtak az Ószövetségben, hogy Jézus azt mondta, hogy amiképpen a manna az Istentől szállott alá a pusztában, úgy az Isten adja az igazi kenyeret a mennyből. És magáról azt mondja, hogy én vagyok az a kenyér, ami a mennyből szállott alá, és aki ezt eszi, él általa és örök élete van. Tehát miközben az Istentől kapott eledet veszi magához, közben lelkiképpen is tápláltatik. És Istentől tanítottként él, hogy Isten azt mondja, hogy én gondoskodom rólad a testiekről és a lelkiekről egyaránt. És amint a nép Istentől megkapja ezt az adományt, és egyenlőképpen szétosztva kapja meg az adományt, közben működik ez a csodálatos egység. És átérik azt, hogy mi az Isten kedvezményezettjei vagyunk. Isten bennünket a tenyerén hordoz. Odaadja azt, amire nekünk szükségünk van. De ennek a lelki hasznaiból csak a hív emberek részesültek. Visszaemlékszem arra, hogy a 60-as években egy lelkész család, a Vencselői lelkipásztor, a Borbély Béla lelkész testvérünk, 5 gyerekét nevelte, igen nehéz anyagi helyzetben volt. És amikor a gyermekek kicsit felpanaszolták volna, akkor Isten mindig gondoskodott róluk, hogy legyen annyi, amire szükségük van, és azt az igét olvasták, hogy oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat félik, semmi jót nem nélkülöznek. És mind az 5 gyerekét fölnevelte, és iskoláztatta. Isten mindig gondoskodott róluk. És az, hogy ezt a táplálékot magukhoz vették, a lelki táplálékkal együtt vették magukhoz. Isten kedvezményezettjei voltak. Az egész fejezet egy különleges verse fejeződik be, és én is ezzel fejezem be az igehirdetést. Azok, akik ebben a lelki egységbe tartoznak, azok, akik ebben a jól működő lelki egységben Isten javaiból részesülnek, azok el tudják mondani az egésznek a végén, mint egy konklúzióként, azt, ami esetleg talán úgy érzi az ember, nem is tartozik oda, de oda tartozik az összefüggéshez. A 9. fejezet utolsó versét. Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. És amikor én teológus voltam, akkor visszaemlékszem, hogy édesapám beszélgetett velem, és erről az ígéről beszélgetve mondtam neki, hogy édesapám, hát persze, hát mondta, hogy ez Krisztusról szól. Hogy Istennek legyen hála az ő kibeszélhetetlen ajándéka. És mondtam, hogy én szeretem, hogy a Krisztusról van szó, és mindenhol keresem őt, de itt az összefüggésben, mint hogyha nem Krisztusról lenne szó, hanem itt talán másról. Aztán egy pár hónapon rájöttem, hogy bizony nagyon is Krisztusról van szó. Hiszen mi lenne más Istennek a kimondhatatlan nagy ajándéka, mint maga az Úr Jézus Krisztus? Az is nagy ajándék, hogy Isten gondoskodik az ő népéről. Az is nagy ajándék, hogy adja a mannát, hogy közben lelki javakat is ad. De a legnagyobb ajándéka az Istennek, az az Úr Jézus volt. Amikor úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. És úgy függ össze ezzel, hogy azért adja nekünk a lelki javakat, és azért adja nekünk a mindennapi kenyeret is, mert Krisztus által elfogadott. Egyedül a Krisztusért létezik a mi lelki életünk. Egyedül Krisztusért létezünk mi egyáltalán ebben a világban. Egyedül ő érette. Úgyhogy amikor bármilyen ajándékot átveszünk Istentől, amikor élünk a testi és lelki javakkal, akkor mindig gondoljunk arra, hogy mindezt nem érdemeltük meg. De Jézus Krisztusért, az ő érdeméért mindezt megkapjuk. Adja Isten, hogy mi ebben a lelki egységben tartozunk, ebben a lelki egységben éljünk, ebben a lelki egységben legyen kész a szívünk az Istennek való szolgálatra. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 395. dicséretünk első versét. A 395. dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy egyénileg munkálkodsz a mi életünkben, és ki el tudja mondani közülünk, hogy mi mindent történt lelkiképpen az elmúlt esztendőben is akár. Köszönjük, hogyha a mi akaratunk is már kész arra, hogy azt tegy, amit nekünk javasolsz, és ami a legjobb mi nekünk. Köszönjük, hogy ha egy lelki döntést hozhatunk már, hogy Krisztushoz akarunk tartozni, és így az ő népébe beleszerkesztettél bennünket. Köszönjük, hogyha ebbe a csodálatos egységbe tartozva elmondhatjuk, hogy a te néped közös útját járjuk, ha nem is ismerünk egy sereghívő embert ezen az egész világon, Tudjuk, hogy mindenhol van neked néped. Köszönjük a találkozásokat, hogyha újból és újból egy újabb embert ismerünk meg, akiben tőlünk függetlenül egész más környezetben, de ugyanazt végezted el. Köszönjük, hogy itt az országunkban is olyan sokan vannak, akik ezen a úton járnak, és köszönjük a rácsodálkozást, amikor egymásra találnak ezek az emberek. Köszönjük a közös hitet, köszönjük a közös megváltót, köszönjük, hogy ugyanaz a Szentlélek munkálkodik a tieidben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ennek a csodálatos lelki egységnek az irányítója, gazdája és pásztora vagy. Pásztorod a te népedet is továbbra Krisztusunk a történelem során, és köszönjük, hogy mi is a nyájad juhai lehetünk. Köszönjük, hogy készséget adtál a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy szeretetet adtál a mi szívünkbe egymás iránt és a te ügyed iránt. Köszönjük, Urunk, hogy úgy rendezhetjük az életünknek a dolgait, hogy ne szégyenüljünk meg. És köszönjük, Urunk, a te kibeszéltetlen nagy ajándékodat, édes atyánk, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő érette adod nekünk mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy mindazt, amire szükségünk van, eddig is megadtad. És elmondjuk Asszáffal együtt, hogy ne adj nekünk sokkal többet, hogy ne adj elbízzuk magunkat, és ne adj nekünk kevesebbet, hanem csak annyit, amennyire szükségünk van. Hogy el tudjuk mondani Pál apostollal együtt, hogy megtanultam, hogy mindazban, amiben vagyok, elégedett legyek. Rád bízzuk, Urunk, a mi gyülekezetünket. Rád bízzuk azokat, akik hozzád fordulnak anyagi gondokkal. Rád bízzuk a magyarországi református egyházat és a Kárpát-medencében levő reformátusokat, és a te népedet, akik a te nevedet hívják segítségül. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat az Úr Jézus nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy holnap hétfőn 5 órakor a konfirmációs órát megtartjuk. Kedden este 7 órakor várjuk a testvéreket a dolgozók bibliórájára, és csütörtökön pedig a 5 órakor kezdődő bibliórára is várjuk a testvéreket. Végezetül énekeljük a megkezdett énekünk második és harmadik versét. Még elmondom, hogy az Kávéd Alapítvány tagjait kérjük szépen, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt egy megbeszélésre. A 395. dicséretünk második verse így kezdődik, szeretetben összeforva egy közös test tagjai, utána pedig a himnuszt énekeljük el.
Jesus.